Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatókat. Keresztény élet rovatunk tartalmából. A János apostol harmadik levele alapján áhítatot mond Nagy Péter, a magyarországi Ramocsaházi Református Egyházközség lelkipásztora. Ezt követően az evangéliumi könyv kiadó könyveit bemutatja Babos Márton, a kiadó munkatársa. És műsorunk befejező részében a Szentírás emberei címmel Lőinc István református lelkipásztor írásából Jakab az Úr testvére című részt felolvassa Nagy Márta, rádiónk önkéntes munkatársa. És most szóljon hozzánk Isten üzenete az ő ígéjén keresztül.
Nagy Péter vagyok, a Ramocsaházi Református Egyházközség lelkipásztora. Kedves hallgatók, Isten szól hozzánk, ezért hallgassuk az ő igéjét János apostolnak harmadik leveléből. Én a presbiter, a szeretett Gájusznak, akit igazán szeretek. Szeretett testvérem, kívánom, hogy mindenben olyan jó dolgod legyen és olyan egészséges légy, amilyen jó dolga van a lelkednek. Nagyon örültem, amikor testvérek jöttek és bizonyságot tettek a te igazságodról, mint hogy te igazságban jársz. Nincs nagyobb örömöm annál, mint amikor hallom, hogy az én gyermekeim az igazságban járnak. Szeretett testvérem, hűségesen jársz el mindabban, amit a testvérekért teszel, még az idegenekért is, akik bizonyságot is tettek szeretetedről a gyülekezet előtt. Jól teszed, ha ezeket az Istenhez méltóan engeded útnak, mert azért a névért indultak el, és semmit sem fogadtak el a pogányoktól. Nekünk tehát fel kell karolnunk az ilyeneket, hogy munkatársakká legyünk az igazságban. Írtam valamit a gyülekezetnek, de Diotrefész, aki köztünk elsőségre vágyik, nem fogad el minket. Ezért tehát, ha megérkezem, emlékeztetni fogom azokra a dolgokra, amelyeket művel, amikor gonosz szavakkal rágalmaz minket. De nem elégszik meg ezzel, hanem maga sem fogadja be a testvéreket, azokat pedig, akik akarnák, úgy szintén megakadályozza ebben, és kiveti a gyülekezetből. Szeretett testvérem, ne a rosszat kövesd, hanem a jót. Aki a jót cselekszi, az Istentől van. Aki a rosszat cselekszi, az nem látta az Istent. Demetriosz mellett bizonyságot tesz mindenki, maga az igazság is, de mi is bizonyságot teszünk, és tudod, hogy a mi bizonyságtételünk igaz. Sok írnivalóm volna még számodra, de nem akarok neked tintával és tollal írni. Remélem azonban, hogy hamarosan meglátlak, és személyesen fogunk beszélni. Békesség neked! Köszöntenek barátaid, köszönts te is barátainkat név szerint. Ma is egy egész levelet hallottunk, ma is egy rövid levelet. Egy majd 2000 éves lelki SMS-t hallottunk. Rövid, tömör, szöveges üzenet, a kor technikai vívmányait felhasználva. Ez a levél azonban nem egy egész közösségnek volt címezve, hanem egy embernek, a szeretett Gájusznak. Minden bizonnyal ez nem egy kedveskedő szófordulat János apostol részéről, hanem egy félreérthetetlen utalás Gájusz testvér lelkiségére. Még többet mond az elnevezésnél az, hogy olyat kíván János Gájusznak, ami ha nem is irigységgel, de mindenképpen vágyakozással tölt el bennünket is. Olyan jó dolgod legyen, olyan egészséges légy, amilyen jó dolga van lelkednek. Van egy nagy közhely, egy mondás ebben a világban, épp testben, épp lélek. Biblikusan nézve azonban az életünket, ez egészen egyszerűen megfordul. Épp lélekben, épp test. Máshogy ez el sem képzelhető. Jézus maga mondja, mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, lelkében pedig kárt val. Azaz, mit használ nekem, ha külsőleg rendben vagyok, de belül szét vagyok csúszva, romba döntött a csalódás, a fájdalom, az élet küzdelmei. Lehet ismerjük annak az embernek a történetét, aki kedvtelenség, depresszió tüneteivel elmegy az orvoshoz. Semmihez sincs kedve már, és lassan, de biztosan testi bajok is jelentkeznek nála. Fáradt, nem tudja kialudni magát, romlik az étvágya, egyre többet gyengül és betegeskedik. Az orvos látva, hogy a bajok forrása valahonnan belülről, a lélek mélységéből jön, egy nagyon találó kezelést ajánl neki. Menjen el a helyi cirkuszba, ahol minden este fellép egy zseniális bohóc. Ő ott még kedvetlen, rossz hangulatú embert sohasem látott. Ez a bohóc majd biztosan megnevetteti, jobb kedvre deríti. Doktor úr az sem fog segíteni. De miért ilyen biztos benne? Kérdezi az orvos. Miért ilyen biztos addig, amíg nem is hallotta őt? Azért, mert az a bohóc én vagyok. A lelkünk állapotától függ, a testünké is, és nem fordítva. Isten így alkotta meg, ne hagyjuk magunkat becsapni. Gájusz ennek megfelelően tudott cselekedni a gyülekezetben is. Nem valószínű, hogy ő volt a gyülekezet vezetője, de valószínű, hogy az ő lelkisége sokakra, talán az egész gyülekezetre hatást gyakorolt. Te igazságban jársz. Mindaz, amit a testvérekért, sőt az idegenekért tett, az nem egyszerűen jó példa, hanem a szeretetből fakadó befogadás megélése. Ez a felkarolás művészete. Amihez kétségtelen, hogy szükséges a testi erő is, a fizikum is, de a többletet, az a szeretet adja, ami miatt jó dolga van Gájusz lelkének. A mai gyülekezetekben is jelen vannak a testvérek, és jelen vannak úgymond az idegenek. Olykor nem is könnyű a két csoport felé ugyanazzal a szeretettel szolgálni. Vannak, akik valóban otthon érzik magukat már a gyülekezet minden közösségében, és bizony vannak, akik idegenül mozognak a gyülekezetben. Gájusz nem csak az egyik csoportra figyelt, nem csak az egyikkel törődött, hanem mindkettőre igyekezett figyelmet fordítani. Sokszor találkozik az ember a gyülekezetben ennek a kettőségnek a feszültségével. A már régóta oda tartozók sokkal természetesebben élik meg a gyülekezet életét, de másak az elvárásaik is. Hozzászoknak dolgokhoz, amiből aztán nehezen engednek az idegenek számára. Biztos, hogy minden gyülekezetben ismerős valamilyen módon az a helyzet, hogy a nem túl gyakran jövő gyülekezeti tag, jelen esetben az idegen, leül valakinek a helyére. Mit és hogyan reagálunk, ha a mi helyünkre ülnek? Ez sokszor meghatározza azt, hogy az az idegen mikor jön legközelebb, vagy jön-e egyáltalán. Az idegen pedig mindamellett, hogy természetesen keresi a helyét a közösségben, akár csak arra az egy alkalomra, arra rövid időre is valahol, elvárja, hogy ne kezeljék őt másképpen, mint a többieket. Azaz, kapja meg ő is ugyanazt, amit a régi tagjai a közösségnek. A felkarolás mindkét esetben a továbbvezetés egyetlen lehetősége. Diotrefész ebben falakat épít a gyülekezetben, míg Gájusz hidakat. Az egyik elválaszt, a másik összeköt. Vajon mi tudunk-e szeretett testvérként összekötők lenni a testvérek és az idegenek, idősek és a fiatalok, férfiak és nők között? Legyen rendben hát a lelkünk, aztán legalább annyira jól a testünk, hogy mindehhez minden szükségessel rendelkezzünk. Amen. Atyán, köszönjük neked testünk és lelkünk csodálatos egységét. Köszönjük neked azt, hogy úgy formáltál meg bennünket, hogy hatással vagy a lelkünk a testünkre, hogy ahogyan formáltad, ahogyan megalkottad a veséinket, ahogyan formáltad és megalkottad a szívünket, ugyannak minden érzülete, minden kisugárzása ott lehet, nyomot hagyhat az életünkben. Köszönjük neked, hogy ez a fajta lelkesedés látszódhat a munkánkon, az életünkön, a cselekereteinken, a szavainkon. Köszönjük neked, hogy épp lehet a lelkünk te benned, és ez építhet másokat, felkarolhat testvért és idegent. Köszönjük neked a szolgálati helyünket, a gyülekezet közösségét, ahol ezt megélhetjük. Ajándékozz meg bennünket, Urunk, újra és újra szeretett lelkével, azzal az áldással, amely téged dicsőít, mert azt adja, amit tőled kapott. Az Úr Jézus nevében kérünk, hallgass meg minket. Amen.
A János apostol harmadik levele alapján áhítatot mondott Nagy Péter, a magyarországi Ramocsaházi Református Egyházközség lelkipásztora. Műsorunk folytatásában az evangéliumi könyv kiadókönyveit bemutatja Babos Márton, a kiadó munkatársa. Szeretettel köszöntöm a kedves rádió hallgatókat, és hadd kívánjak most így az új év elején még Istentől megáldott, gazdagon, boldog új évet mindenki számára. Ebben az évben is, ha Isten ad kegyelmet, szeretnénk tovább folytatni az evangéliumi kiadó könyveinek a bemutatását, hiszen egyre újabb és újabb könyveket jelentett meg a kiadó. Így most egy új könyvvel állok a hallgatók elé. Ennek a címe Élet, melyet érdemes élni. És egy alcíma könyv elején Nincs rövid út a szellemi érettséghez. Tom Glauer ennek a könyvnek a szerzője. Néhány szót az szerzőről. Tom Glauer 16 éven át dolgozott világi munkahelyen, mielőtt teológiai tanulmányokat folytatott. Ezt követően evangélistaként és biblia oktatóként szolgált a Világ Evangelizációs Mozgalom nevű szervezetnél. Részmunkaidős tagja volt a skóciai Glasgow-ban lévő Bible Training Institute bibliaiskolának, gyülekezeti pásztor Skóciában, aki egy vándor biblia oktató szolgálatban is részt vesz, valamint könyveket is ír. Néhány szó a szerzőtől. A Normális keresztény élet című könyvében Watchman Nee, a neves kínai evangélista és szerző, aki sokat szenvedett a hitért, ezt írta. Mi a normális keresztény élet? Olyasmi, ami nagyon különbözik az átlagos keresztény életétől. A megfigyelése, melyet abban a korszakban tett, amelyben élt és szolgált, nagyon érvényes napjainkra is. A legtöbb keresztény, sejtésem szerint, de nem ítélkezésképpen, a névértéke alatt él. Azoknak, akik Krisztus követésére törekszenek, a legelső céljuk, hogy normális keresztény életet éljenek. De mit értünk normális alatt? Bámulatos és páratlan kíváncság Istent ismerni az ő fia, Jézus Krisztus által. Isten terveit megtapasztalni, akaratát megérteni, és az ő dicsőségére élni, ezek azok a célok, amelyekre az emberiség teremtetett. A néhai David Watson egyszer azt mondta, a körülöttünk lévő világnak már elege van a szavakból, a valóságot igényli. Isten célja a kereszténység számára, hogy megmutassa ennek a szükségben lévő világnak, hogy van olyan élet, amelyet érdemes élni. A normális keresztény élet láthatóvá teszi Krisztust a gondolatok, a szavak és a tettek által. Sokunk mennyire elmarad ettől. Nehéz és keskeny út ez. Az önmegtagadás és az odaszánás útja. A kísértés, hogy megpróbáljunk könnyebb vagy rövidebb útat keresni ehhez a célhoz, csak a szellemi növekedés hiányához és csalódottságához vezet. A szellemi érés sem következik be könnyen, egyetlen éjszaka alatt, hanem olyan, mint egy alma növekedése a fán. A Biblia nem beszél lerövidített utakról a szellemi érettség eléréséhez. Ez a könyv segít a hívőnek megérteni, mit mond a Biblia
az Isten dicsőségére élt életről, a Szent Szellemben való járásról, Isten kegyelmének és hatalmának megismeréséről és megtapasztalásáról, még a legsötétebb időszakokban is. Isten nem hagyja gyermekeit tudatlanságban, hanem ígéje és Szent Szelleme által képessé teszi őket arra, hogy megismerjék a Krisztusnak való teljes odaszánás örömét. Egy rövid véleménynyilvánítás, biblikus, aktuális és kiegyensúlyozott. Egy könyv, melyet hitem szerint a Szent Szellem felhasznál arra, hogy valóságosabbá tegye az Urat az emberek előtt. Ezt a könyvet szerettem volna röviden bemutatni a kedves hallgatóknak, persze ezen kívül nagyon sok kiadványaink megtalálhatók a kiadó képviseleténél, amely Kolozsváron van a Kornélió Kopasz utca 6 szám alatt. Mindenkit szeretettel várunk, akik érdeklődnek keresztény vallásos könyvek iránt, bármilyen korosztályból lévők legyenek azok. Ugyanakkor örömmel ajánlom figyelmükbe a kedves hallgatóknak a alapítványunk honlapját, ahol minden kiadványunkat megtalálnak, könyvekkel és egyéb dolgokkal, vagy ajándékozni kívánnának bármilyen vallásos tartalmú tárgyakat, nálunk kaphatóak ezek is. Szíjjel lehet nézni a honlapunkon, a biblosalapítvány.org című honlapon, akik szeretnének fölmenni, egész nyugodtan megtehetik, és ott szíjjel nézhetnek, mik azok az ajánlatok, melyeket nálunk megtalálnak. Szeretettel várunk mindenkit!
Az evangéliumi könyv kiadókönyveit bemutatta Babos Máton, a kiadó munkatársa.
Messzi hegytetőn fenn áll egy régi kereszt, mely a szenvedés szégyen jelent. E hely nékem kedves, hol a tiszta és szent, minden bűnösért megöletett. Szívem őrzi az emlékedet, drága vagy nekem minden. Koronátot fönt még nem nyerek, átkarollak te régi kereszt. Ez a durva kereszt, melyet más úgy megvet, egyre vonzza az én lelkemet. Mert az égi bárány mennyhon át elhagyván értem vitte a Kálvárián. Szívem őrzi az Jézus értem, üdvözlő. szívöt tőled vele életem megváltozott. Szívem őrzi az emlékedet, drága vagy nekem
Műsorunk hátralevő részében a Szentírás emberei címmel Lőrinc István református lelkipásztor írásából Jakab az Úr testvére című részt felolvassa Nagy Márta, rádiónk önkéntes munkatársa.
Jakab, az Úr testvére. Az a Jakab, akiről most beszélünk, az Úr testvére volt, Józsefnek és Máriának fia. Ő Isten kegyelméből sokat jelenthetett az Úr gyülekezete számára. Később a jeruzsálemi gyülekezet egyik vezető személye lett. Egy értékes levelet is írt, ami nagy kincs a mi számunkra. Az ő életének fordulópontja az lehetett, amikor a feltámadott Jézus neki is megjelent. Mert azelőtt ő sem hitt, úgy, mint a többi testvére sem. Milyen nehéz lehetett ez Jézus számára, hogy még a testvérei, közvetlen családtagjai se hittek benne. Szinte hihetetlen, és mégis lehetséges, ilyen közel lenni az Úrhoz, vele együtt felnőni, és mégsem hinni. Látjuk ebből, hogy mekkora ajándék a hit még azok számára is, akik hívő szülők gyermekeként nőnek fel. Az ilyen családban nagyobb a kegyelem megtalálásának lehetősége, de ez sem garancia erre. Jakabnak is össze kellett törni, fel kellett adnia hitetlenségét, élő hitre kellett jutnia. És ez így van minden embernek az életében. Hitet nem tud senki se adni, csak egyedül Isten. Ez egyszerre int minket alázatra és bizalomra is. Alázatra, mert be kell látnunk, hogy sem szülőként, sem lelkipásztorként, sem barátként nem tudunk senki javítás. Nem tudunk senkinek se hitet adni, bármennyire is szeretnénk azt. De vigasztaló is, mert amit mi nem tudunk megtenni, azt meg tudja tenni Isten. A Jézus testvérei is reménytelen eseteknek tűntek, de íme Isten a maga idejében rajtuk és minden emberen könyörülhet. Jakabnak fontos szerepe volt a jeruzsálemi zsinaton, ahol is egy nagyon fontos kérdésben kellett dönteni, ami az akkori kereszténységet szakadással fenyegette. A nagy kérdés az volt, hogy mi legyen a pogányokból lett keresztjénekkel. Ők először zsidóvá kell legyenek, körül kell-e metélni őket, vagy pedig nem. Pál apostol azon a véleményen volt, hogy nem. Ő azt hirdette, hogy mi nem az ószövetségi törvény előírásainak betartása által üdvözülünk, hanem egyedül kegyelemből, a feltámadott Jézusban való igaz hit által. De sokan a gyülekezet vezetői közül nem így vélekedtek. Ők úgy gondolták, hogy a körülmetélkedés szükséges az üdvösség elnyeréséhez. A vitát végül is Jakab vitte dűlőre, rá mindenki hallgatott, hiszen ő nagy tekintélyű ember volt a gyülekezetben. Látszik, hogy nagyon otthonosan mozog az írásban. Felmutatja, hogy a pogányok megtérése Isten akarata szerint van. Erről már a proféták is szólottak. Jakabnak az a véleménye, hogy a pogányok megtérését és a gyülekezethez való kapcsolását nem kell még inkább megnehezíteni. Csak azt hagyják meg nekik, hogy tartózkodjanak a bálvány áldozati hústól, a paráznaságtól, a fulvaholt állat megevésétől, amelynek nem folyt ki a vére, és a vér evésétől. Egyik hollandiai professzorom érdekes dolgot mondott erről. A teológiai megfontolás mellett volt egy biológiai is, ugyanis a felnőtt korban való körülmetélkedés nagy fájdalommal és sokszor seblázban való halállal járt. A fizikai fájdalomtól való félelem is sokak számára visszatartó ok volt ahhoz, hogy ne csatlakozzanak a gyülekezethez. Ma ez már nem kérdés, de a keresztények ma is sok mellékes dolgon vitatkoznak, ami adott esetben komoly választóvonal lehet közöttük. Nagyon fontos ezért ma is különbséget tenni a mellékes és az üdvösségbe vágó dolgok között. Amihez nem férhet kétség, az az, hogy üdvösségünk egyetlen alapja Jézus váltsághalála és feltámadása. Ezt nem lehet soha se kétségbe vonni. A többire pedig vigyázni kell, mert választóvonal lehet a keresztjének között. A mellékes dolgokon kár vitatkozni, megkeseredést szül és elveszi az örömünket. Jakab néhány nagyon fontos tanítással is megajándékozza a kereszténységet. Jakab az az apostol, aki nagyon gyakorlati módon beszél a keresztjén életről. Azt mondja, hogy ehhez bölcsességre van szükségünk. Mert a keresztény ember élete nem egyszerű, sok nehéz kérdéssel kell szembenéznie. Sok olyan kérdés van, amire hiába keressünk direkt választ a Szentírásban, de a Szentlélek ezekre is választ tud adni nekünk. Hisszük azt, hogy Isten az övéjét megtanítja úgy élni, hogy abból ne egy nagy összevisszaság, zűrzavar legyen, hanem minden ékesen és szép rendben lehessen az életünkben. Jakab tanít meg arra is, hogy a boldogság és a megpróbáltatás nem zárják ki egymást az életben. Mi azt gondolnánk, hogy csak az az ember lehet boldog, akit elkerülnek a bajok, szenvedések, megpróbáltatások, de Jakab boldognak mondja azokat, akik a próbákban kitartanak. Tudjuk azt, hogy a gyülekezetekben ekkor már folyt az üldözés. Jakab a próbákat pozitívan fogja fel, és azt mondja, hogy ezek által Isten megedzi a hitünket. A megpróbáltatásokban látszik meg, hogy van-e igazi hit. Amikor benne vagyunk a megpróbáltatásban, akkor bizony nehéznek érezzük azt, de tudjuk, hogy Isten ezekben is formál bennünket. Mert a szobrász is rengeteget kell vésse, kalapálja a követ, amíg egy szép arc kiformálódik belőle. Sok próbán át kell nekünk az Isten országába bemenni, de ki kell tartani, csak akkor nyerhetjük el az élet koronáját. Tudjuk azt, hogy Luther nem nagyon szerette a Jakab levelét, szalmalevélnek nevezve azt. Tudjuk, hogy ez azért volt, mert Luther volt az, aki a hitből való megigazulást hirdette. Ő volt az, aki az egyházat kiszabadította a cselekedetekből való megigazulás középkori békjójából. Luther Pál leveleire alapozva fejtette ki tanítását, s itt pedig most megint a cselekedetek fontosságáról van szó, s ez zavarta Luthert. Mi már sokkal józanabbul és világosabban látunk ebben a kérdésben. Tudjuk azt, hogy Pál és Jakab nem kizárják, hanem kiegészítik egymást. Pál a megigazulás forrásáról, Jakab pedig annak gyümölcséről beszél. Jakab is tudja azt, hogy az üdvösséget nem lehet cselekedetek által megnyerni, de ő azt is tudja, hogy cselekedetek, gyümölcsök nélkül elveszíthetjük azt. Jakab félt minket egy gyümölcstelen, értéktelen hittől, s ebben igaza van. Jó megvizsgálni mindig a hitünket a cselekedetek fényében. Jakab az az apostol, aki a legkomolyabban ír a nyelv bűneiről. A nyelv, a beszéd Istennek egy csodálatos ajándéka, hiszen a szavak segítségével ki tudjuk fejezni gondolatainkat, érzéseinket. S a legszebb, amit nyelvünkkel tehetünk, hogy magasztalhatjuk vele Istent. De a bűn ezt is megrontotta, s a nyelvünk sok kárt okozhat. Egyetlen szó szétrombolhat egy házasságot vagy emberi kapcsolatokat. Vagy még borzalmasabb, amikor az ember Istent káromolja beszédével. Ó, mennyi megbánnivalónk van nekünk ezen a területen. Jó lenne sokkal jobban meggondolni minden szavunkat, nehogy ártsunk azzal. És imádkozzunk azért, hogy szavainkkal építeni, vigasztalni tudjunk. Jakab apostolnak legismertebb szava mégis az talán, ami a mi emberi terveink kiegészítéséről szól. Hozzá tartozik nyilván az életünkhöz, hogy terveket készítünk, hogy megtervezzük a holnapi napot. Hát mi rossz van ebben, kérdezhetné valaki. Nincs semmi rossz, csak épp egy nevet ne felejtsünk el, amikor terveket készítünk, és ez az Isten neve. Jakab arra tanít, hogy minden tervünk elé tegyük oda alázattal, ha az Úr akarja és élünk. Mert a mi életünk bizony csak pára. Ma vagyunk, és holnap már nem. Ne Isten nélkül induljunk útjainkra, ne úgy, hogy elmarad az imádság, elmarad az áldás kérése. Ha Isten nem akar valamit, mi hiába erőlködünk, úgy se lesz belőle semmi. Csak egy marad meg, az Isten akarata.
A Szentírás emberei címmel Lőrinc István református lelkipásztor írásából a Jakab az Úr testvére című részt felolvasta Nagy Máta, rádiónk önkéntes munkatársa. Keresztény élet rovatunk mai kiadásának a végéhez értünk, megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét. A viszont hallásra, békesség Istentől!